Fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi drága Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek, először az Ószövetségi Szentírásból, Jóel próféta könyve második részéből. Ez egy hamvazó szerdai ige, bűnbánati ige, prófétai szó. Jóel próféta második része, 10. verstől a 19. versig szól hozzánk Isten beszéde. Reszket előtte a föld, és megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül, és a csillagok elvesztik fényüket. Az Úr mennydörök serege előtt, roppant nagy a tábora, hatalmas parancsának a végrehajtója. Nagy és igen félelmetes az Úrnak a napja, ki bírja ki azt. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, ha veszedelmet hoz is. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatokat Isteneteknek az Úrnak. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést. Gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a mennyasszony is a szobájából. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái. Így szóljanak. Szánd meg, Uram, népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet. Ne csúfolhassák őket a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol van az ő Istenük? Szánalomra indult az Úr országa iránt, és könyörült népén. Így szól népéhez az Úr, most már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jól lakjatok vele, nem engedem többé, hogy gyalázzanak titeket a pogányok. Kegyelmes és irgalmas ő, szeretete hosszú, szeretete nagy, türelme hosszú, és megbánja, még ha veszedelmet is hoz. Ilyen a mi Urunk Istenünk, ezért ő hozzá imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, Urunk, hogy Te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, és jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk. De köszönjük azt is, hogy Te túlságosan szeretsz ahhoz bennünket, hogy olyannak hagyjál bennünket, amilyenek vagyunk, hogy úgy éljünk tovább, ahogy eddig éltünk. És köszönjük, hogy egyedül Te vagy, akinek lehetőséged van rá, aki megteheted, hogy változzunk, hogy változzon az életünk. Köszönjük, hogy adtad erre ezt a bőti időt. Add, hogy el tudjunk csendesedni, add, hogy bűnbánatra tudjunk jutni, azzal kezdhessük a mi bőjtünket, hiszen ahol bűnbánatra jutnak, ott lelkedet kiárasztod. Urunk, ez a Te lelked nélkül, és a bűnbánat nélkül nem tudunk bőjtölni, sehogy sem. Urunk, hány fogadalmunk, szép ígéretünket nem tartottuk be, pedig azt gondoltuk, hogy van hozzá erőnk. Urunk, ezért jövünk most hozzád, hogy fordítsd el rólunk a Te haragodat, és könyörülj a Te népeden. Mert jogos a haragszól, de tudjuk, hogy ez is féltő szeretetből van. Könyörülj rajtunk, szólj hozzánk, add, hogy ez a 40 nap, ez valóban a bőjt előszobája lehessen. S hadd lehessen minden napjának és momentumának jelentősége, annak is, hogy jövő vasárnap úrvacsorára készülünk. Segíts meg bennünket ebben, add a te igédet, add a te szent lelkedet. Indítsd meg a mi lelkünket, Urunk, kemények vagyunk, és sokszor, sokféleképpen keményítjük a szívünket a hétköznapokban. Add, hogy meglágyuljunk, add, Urunk, hogy engedjünk neked, szólj hozzánk, Urunk, mert hallják a te szolgáid, bocsáss meg bűneinket, a te igédet és lelkedet nem vond meg tőlünk, könyörülj rajtunk Jézusért. Amen. Isten szeretett népe, Istennek igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található Pál apostolnak a Filippiekhez írt levele 4. részében, a 4. rész 19. versében így szól hozzánk: az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Ámen. Foglaljunk helyet. Tisztelt gyülekezet! Isten áldásairól szeretnék beszélni közöttetek. Isten áldásai a bőjtben, azaz Isten szükségeinket betöltő gazdagságáról. Ahogy említettem is már nektek, hogy ma van bőjtfő vasárnap, azaz a bőjt első vasárnapja, amikor is a húsvétot megelőző 40 napos bőjtöt így már egy Isten tisztelettel ünnepi keretek között elkezdjük. És hagyományosan ezen a vasárnapon úrvacsorai közösséget tartunk, mi majd következő vasárnap fogjuk március 1-én itt a Budai úton tartani az úrvacsorai közösségünket. De azzal, hogy elkezdjük ezt a bőti időszakot, jelezzük, hogy véget ért a karácsonyi ünnepkör és a farsang, aminek hagyományosan a megváltó születése feletti örömben kellett eltelnie, vagy kellett volna eltelnie. Hadd hívjam föl arra figyelmet, hogy a farsang az nem egy pogány, világi ünnepség sorozat. Nekünk, keresztényeknek a farsang az a karácsony utáni, a karácsonyi ünnepkört lezáró időszak. És azért rendeznek ilyenkor ünnepélyeket, pontosabban mulatságokat, farsangi bálokat, hogy kifejezzük ezzel is örömünket, hogy megváltó született nekünk. Ha megnézi valaki interneten, akkor egészen bőjtig a református honlapon az igehirdetés előtti éneknek azt az éneket ajánlja nekünk, amiben hálát adunk újra és újra Jézus születéséért, megváltó született nekünk. Tehát a megváltó születése fölötti örömről szól a farsang számunkra, és igen, mi hívő keresztjének is kifejezhetjük az örömünket bállal, ami nem természetesen számunkra, nem a tivornyázás, nem ez a célja, hanem a közösség, hogy együtt ünnepeljük a mi megváltónk születését, és örömünkben még táncolhatunk is, és jól érezhetjük magunkat. Tehát a farsang az nem egy világi pogány szokás, hanem a megváltó születése feletti örömöt fejezi ki. Lehet így is ünnepelni, lehet így is bálozni. De ennek vége, elkezdődött a bőjt. Valljuk meg őszintén, hogy mi reformátusok nehezen kapcsolunk tanításokat, vagy éppen lelki gyakorlatokat ehhez a viszonylag hosszú ünnepi előkészületi időszakhoz. Ahogy említettem is, pedig református hitünk megtartotta a bőjt elnevezést, mégpedig azért, mert maga Jézus is ajánl egyéni böjtöt. Az evangéliumokban több helyen találkozunk ezzel, hogy arra hívja Jézus is a tanítványait, hogy böjtöljenek és imádkozzanak. Na de micsoda a böjt? Nem akartam nagyon modern lenni a gyermekek előtt, úgyse értették volna, de sok felnőtt azt gondolja, hogy a böjt az hagyományosan egy tavaszi időszakra készülő tisztító kúra, vagy éppen fogyókúra. Esetleg van, akiknek készülődés a strandszezonra. Vannak, akik ezt gondolják. Nem mintha ennek nem lenne létjogosultsága, hogy az ember olyan értelemben is tartson böjtöt, hogy visszafogja az egészségtelen életmódját, és jobban figyel arra, hogy másképp éljen, egészségesen éljen. Ez rendben van. Tegye ezt mindenki, aki szeretné. De ez nem böjt. Ez önmagában még öncél. A böjtöt nem egy ilyen öncélú dolognak szánta az Úr. Pedig vannak nyugatabbra keresztjének, akik azt gondolják, hogy igenis, a böjt az leginkább az egészséges életmóddal függ össze. Megesik ugyanis, hogy böjti időben gyülekezetekben is reklámozzák a legújabb természetes alapú étrendkiegészítőket és fogyasztószereket. Így Isten tisztelet keretében. Én azt gondolom, hogy jó, hogy mi ezt nem tesszük. Mi inkább böjti olvasmányokat ajánlunk itt a gyönyörű könyves asztalunkon. Például még lehet kapni, és még rendeltünk is, Rick Warrennek a Céltudatos Élet című könyvét. Rick Warren könyve 40 napos olvasmány. Minden napra van benne egy kis adag, 2-3 oldal, de átgondolhatjuk ezáltal az egész keresztény életünket, miért élünk itt a Földön, mi az Istennek a célja velünk, hogyan élhetünk sikeresebb keresztény életet, erőben, Isten áldásaiban. Mert attól függetlenül, hogy mi nem úgy tartunk böjtöt, mint tőlünk nyugatabbra, hogy legyen egy ilyen tisztító kúra az egészséges életmód érdekében, viszont lelki értelemben lehet egy tisztító kúra a lelki egészségünk életében, lelki egészségünk tekintetében is, hogy másképp gondolkodjunk, másképp, és akik másképp gondolkodnak önmagukról, Istenről, az életről, azok másképp kezdenek élni is majd ezután. A böjt tehát nem más, mint a húsvét ünnep előszobája. Lehet egyébként hallani engem így? Mert hangom még most is kevés. Tehát a böjt a húsvéti ünnep előszobája, egy váróterem, ahol hosszú időt is el lehet tölteni. Egyébként is nekünk a várótermekhez ez a kép társul, hogy akárhol is vagyunk, egy váróteremben, legyen az vasúton, vagy éppen egy hivatalba, hogy jó sokat kell várni. És hogyha ez már így van, akkor ennek legyen értelme, és legyen ez a hosszú időszak, egy olyan időszak, ami valóban az Istenre figyelésnek egy minősített ideje lehet. Most olvastam nemrég, hogy eredetileg a húsvét előtti böjt az csupán 3 nap volt. A böjt nagypéntek délutántól húsvét vasárnapig tartott. Tehát az első keresztények ezt a szűk 3 napot tartották böjtnek. És később, amikor a kereszténységet már nem üldözték, tehát eljött egy békés időszak a kereszténységnek, az egyben az elkényelmesedést is hozta. Ugye a Római Birodalomban módszerváltás történt, és valljuk meg, kicsit politikai indokból is preferálták a kereszténységet, és ami jó, mert végre nem ölték halomra a keresztény hívőket, de elhozta egyfajta elkényelmesedését a kereszténységnek. És valljuk meg őszintén, hogyha az akkor úgy volt, akkor ma még inkább így van, hogy egy elkényelmesedett, jólét kereszténységet élünk általában. Tisztelek mindig a kivételeknek, mert vannak, akiknek már nem, és vannak, akiknek nem önszántából, hanem az élete körülményei miatt nem élhet kényelmes keresztény életet, akár szükségei miatt, akár betegsége miatt. De így ámblok a nyugati kereszténységre a kényelmes, jólét kereszténység jellemző, és amikor behozták a 40 böjtöt ebben a békés időszakban, tehát a keresztény üldözések után, akkor már szüksége volt a keresztény gyülekezetnek arra, hogy egy kicsit hosszabb időt szálljon arra, hogy magához térjen a testpedésből és a kényelemből. Ezért lett a 3 napból 40 nap. Egyébként a nagypéntek és húsvét közötti napok ma is a kereszténységben a legszigorúbb böjti napok, de most bennünket egy 40 napos lelki utazásra hív Isten lelke. És akkor induljunk el most onnan, hogy a hétköznapokban hogyan élünk, és ebből induljunk ki a böjt igazi értelme felé. Valljuk meg őszintén, hogy a hétköznapokban öntudatlanul is önmagunkkal törődünk a legtöbbet. Vannak, akik egyenesen önmaguknak élnek, úgy, hogy ezt mások is igencsak észreveszik. Jellemző ránk tehát, hogy másokat könnyen kritizálunk, elítélünk, bosszankodunk, míg magunkat általában nagyvonalúan fölmentjük. Nem tudatosan tesszük ezt legtöbbször. Ha tudatosan tesszük, az elég csúnyán mutat, ilyen is van, de öntudatlanul is sokkal megengedőbbek és nagyvonalúbbak vagyunk magunkkal, mint másokkal. Ugye ezt említettem már, hogy amikor haragszol, vagy megítéled az atyád fiát valami miatt, akkor lehet, hogy épp azt utálod benne, ami benned is megvan, csak magadba vagy nem veszed észre, vagy fölmented magadat. Tehát a böjti időszak számunkra lehet egy felszabadulás, egy olyan időszak, amikor felszabadulhatunk a másokkal való törődésre önmagunk helyett. És ahonnan olvastam ezt az idézetet Pál apostoltól, a Filippi gyülekezetnek írt leveléből, ott tulajdonképpen ez történik, hogy a Filippi gyülekezetben egyre többen észreveszik magukat, és nem csak önmagukkal törődnek és vitatkoznak különféle dolgokon, hanem például észreveszik, hogy az öreg apostolnak, aki állandóan úton van, és nincsen semmi egy váltás ruhán kívül, meg esetleg egy-két szerszáma, eszköz, amivel ha kell, akkor visszaállt sátorkészítőnek, hogy keressen egy kis pénzt, észrevették, hogy hát segíthetnék az apostol munkáját, ráadásul ő alapította a gyülekezetet, tehát még lelki atyuk is volt, és ugye hálát ad Pál az ő gondoskodásukról. Ez is egy böjt. Hadd olvassam föl ezt a hosszabb ige szakaszt a Filippi 4:10-től egészen a 19. versig. Így mondja az apostol, nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatba, csak ti egyedül. Mert egyszer-másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent és bővelkedtem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké, örökkön örökké. Amen. Ugye, hogy ez egy bőjt ige, és erről van szó, hogy önmagamról elfordítom a figyelmemet, mások nyomorúságára figyelek, és részt vállalok, közösséget vállalok másokkal az ő életük nehézségeiben. És hadd álljon itt ezen a ponton rögtön egy példa református egyházunk történetéből. Szénási Sándor ünnepeink című könyvében olvastam, hogy a Lónyai utcai gimnáziumunknak, ugye budapesti gimnázium, a református bőjt volt az anyagi fedezete, amikor is diákok mondtak le a fagylaltról, cselédlányok a moziról az építkezés idején. Tehát ez is egy ilyen önfeladás volt, egy ilyen önmegtartóztatást, hogy az én személyes, mindennapi megszokott szükségleteimről lemondva valami nagyobb cél, vagy nagyobb szükségben lévőnek segítek. Mert aki le tud mondani a maga javáról másokért, vagy Isten ügyéért, az azt jelzi, hogy hálás és megelégedett az életével. Hogy aki nem hálás és nem elégedett, az nem is tud adni, vagy nem tud szívesen adni. Mert azt mondja, hogy hát ez nekem is kell, meg hát nagyobb céljaim vannak, mint eddig, hát ahhoz gyűjtögetnem kell. Az nem hálás, hanem elégedetlen, és nem is tud adni. Ugye az apostol a saját életével mutatott példát arra, hogy neki egyáltalán nem úgy gondolkodott az életéről, mint ahogy mi nyugati emberek gondolkodunk. Ugye főleg édesanyáktól szoktam hallani azt, hogy azon aggódnak évről évre, főleg karácsony környékén, hogy jaj, csak tudjam biztosítani azt a színvonalat, mint tavaly. Hogy ebből azért már ne vegyünk vissza, legalább ennyi legyen, mint ami eddig volt. Ugye így gondolkodunk, hogy ha nem tudunk előbbre menni, ha nem tudunk a jólétben még jobban bővölködni, akkor legalább csak kevesebb ne legyen, legalább annyi legyen, mint ami eddig volt. Ugye a Pál apostol az életével mondja azt, hogy tudok szűkölködni is, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Nyilvánvaló nem azt mondja az apostol, hogy hát egy az egybe legyen mindenki ennek a követője, ahogyan ő élt. Nyilván nem tudunk úgy élni, hogy mindenünket ott hagyva állandóan úton legyünk, és valamiféle missziót csináljunk állandóan. Nyilván ez az ő sajátos élethelyzete volt, ez az ő hivatása, amit kapott Istentől. De azért mégis van ebben egy nagy tanulság számunkra, hogy ne féljünk attól, hogyha az életünkben olyan időszak jön el, ahol szűkebben élünk, kevesebbünk van, mint ami eddig volt. És ne ijedj meg, ne érezd úgy, hogy hát ha már ez történt velem, akkor kihúzták alólam a szőnyeget, és az életem összeomlott. Nem omlott össze. Tudsz szűkölködni, majd eljön az időszak, amikor tudsz bővölködni is. Mert van erő a Krisztusban, és ez az erő a tiéd is lehet. És mondja az apostol, hogy engedte, amikor szükségben volt, engedte, hogy jót tegyenek vele, és átvette azt az ajándékot, amit küldtek neki. Ugye mi a nyomorúságunkban sokszor épp ellenkezőleg nem nagy lelkűen, vagy éppen, nem jó szó, tehát a nagy lelkű ajándékot nemhogy nem akarjuk átvenni, hanem elzárkózunk. És minél nagyobb szükségben vagyunk, annál jobban titkoljuk a mi szükségünket, és annál keményebben zárkozunk el sokszor bármiféle segítségtől. Nekem ne segítsen senki, majd én megoldom, úgy, ahogy eddig megoldottam, lesz majd valahogy, ne tudja senki, és ne adjon nekem senki, se tanácsot, se mást, akármit. Pál apostol nem így gondolkodott, igenis, amikor szükségben volt, elfogadta a segítséget, elfogadta azt, hogy vannak, akiknek van lehetőségük arra, hogy közösséget vállaljanak vele az ő nyomorúságában. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan élet, amire mi is vágyunk, hiszen nem vágyunk arra, hogy tehessünk jót másokkal. Nem vágyunk arra, hogy nehezebb körülmények között is tudjunk elégedettek lenni. Hát dehogy nem. Nem vágyunk arra, hogy legyen erőnk a Krisztusban megélni azt, amiben vagyunk. Hát dehogy nem. Legyenek ezek bőti célok számunkra. Így foglalnám össze, hogy a bőt az közösségvállalás mások nyomorúságában, törődés és gondoskodás, és az én központúságunktól egyfajta elfordulás és odafordulás másokhoz, mások javára. Aztán a bőtölés egyfajta emlékezés arra, hogy kik voltunk és honnan jöttünk. És hogyha emlékezünk arra, hogy Isten mennyi jót tett velünk életünkben, és mennyi mindent adott nehéz időszakban, akkor tudunk elégedettek lenni, tudunk ilyen értelemben bővölködni és szűkölködni. Meg tudunk elégedni azzal, amiben vagyunk, és nyitottak vagyunk arra, hogy ebből a kevésből is tudjunk segíteni. De nyitottak lehetünk arra is, hogy Isten majd ezt bőségesen visszaadja másképp. Ugye az apostol is ezt mondja, amikor azt mondja, hogy azt kívánom, hogy ez a ti nagy lelkűségetek kamatozzon a ti javatokra. Azaz Isten áldásaiban, Isten áldásai által kamatostul kapjátok vissza, még bőségesebben kapjátok vissza, amit tudtatok adni ilyen önzetlenül. Bőjtöljünk azért is, hogy legyen mindenre erőnk a Krisztusban, a hétköznapi nehézségeink között. Igen, ez egyfajta megtisztulás is lélekben, azaz, hogy legyen Krisztusra hagyatkozó az életünk, hogy legyen erőnk a Krisztusban, amikor erre szükségünk van. És az utolsó, amit mondtam, hogy meglátni és átvenni, amit Isten készített. Ugye erről beszélt Pál, amikor azt mondta, hogy áldás, adás és elfogadás tekintetében veletek voltam kapcsolatban, Filippiek. Azaz észrevettem, hogy amit ti készítettetek, azt Isten készítette számomra, és Istentől jövő áldásként vettem át tőletek. De ehhez az kell, hogy meglásd te is az életedbe, és átvedd, amit Isten készített. Ez nem biztos, hogy egy olyan adomány, mint amit Pál kapott, hogy valakitől meglepetésként kapsz egy ilyen adományt. Ez is lehet. Vannak köztünk jó páran, akiknek szükségük lenne arra, hogy kapjanak segítséget egy-egy ilyen helyzetben, de ez lehet más is. Ez mindegy, hogy mi. Az a lényeg, hogy bőjtölj úgy, akár imádság által, ahogy mondták itt a gyerekek is, hogy meglásd és átvedd azt, amit Isten készített számodra ebben az időszakban. És az utolsó, amiről szeretnék szólni köztetek, a bőjtnek egy nagyon fontos értelme. Azt gondolom, hogy eddig nagy részt a bőjtnek a közösségi, szociális oldaláról beszéltem. Tehát valóban a bőjt nem öncélú, nem tavaszi, bio, fogyókúra, tisztulási kúra, hanem közösségi, szociális jellegű cselekedet, hogy részt vállalok mások nyomorúságában. De a bőjtnek van egy személyes oldala is, amit nagyon szépen Péter apostol mond a levele címzetjeinek, hogy növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartunk Jézus Krisztusunk ismeretében. Erre utaltam, amikor ajánlottam Rick Warren könyvét. hogy a bőtnek a személyes célja és értelme az a személyes lelki növekedés, a kapcsolatod Istennel. Növekedjetek a kegyelemben, és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Akarj megerősödni a hitedben, aki bőjtöl, az tehát akar erősödni a hitében, el akarja hagyni, szabadulni akar az életét megkötöző bűnöktől. Tehát az életedet megkötöző, megakasztó dolog lehet valamilyen bűn, amivel régóta küzdesz, vagy amiben újra visszaestél, és benne vagy. De ez lehet más is, lehet ez egy betegség is, vagy lehet ez egy helytelen gondolkodásmód, amiben újra visszazökkensz, ilyen kényszer gondolkodás szerűen, hogy biztos mások rosszat akarnak neked, mindenki ellened van, stb. Tehát a lelkünk lehet ilyen keserű és beteg, anélkül is, hogy bármit diagnosztizálnának rajtunk. Ez is egy lelki cél. Jézus az egyik gyógyítási történetében azt mondta a tanítványainak, amikor nem tudták meggyógyítani valakit, vagy nem tudták megszabadítani egy megszállottságból, ezt mondta a tanítványainak, ez a fajta nem megy ki másként, csak imádság és bőjt hatására. Tehát lehet, hogy te se tudsz megszabadulni ettől az életedet megkötöző dologtól, ami miatt a lelki életed megakadt, és nem tudsz előbbre jutni, csak bőjtölés és imádság hatására. De ezt teheted nem csak önmagadért, nem csak ilyen értelemben lehet személyes, hogy magadért, hogy te növekedj a kegyelemben és az Istennel való kapcsolatodban, hanem másért is bőjtölhetsz és imádkozhatsz. Az ökumenikus imahéten szoktam találkozni pünkösdi lelkipásztorral, Istvánnal. Én nagyon becsülöm őt. Hát ő rajta látszik is, hogy bőjtöl és imádkozik másokért. Aki ránéz, az egyből látja. De ő ezt nagyon komolyan teszi, és nem azért teszi, hogy mások lássák rajta. Mert ő, amikor valakinek a gyógyulásáért imádkozik, akkor ő bőjtöl is közben. Így is lehet személyes bőjtöt tartani, nem csak önmagadért, hanem másért is. Ha távolinak érzed az Urat, ha nincsen erőd, ha Isten ígéreteiben kezded elveszíteni a bizalmadat, akkor te is tarts ilyen Jézus tanítása szerinti bőjtöt. Ugye ez a bőjtben az ember juthat bűnbánatra is. Krisztussal lehetsz. Egy történetet olvastam most az angol nyelvű mindennapi kenyerünkben. Olvasó klubokról szólt ez a kis beszámoló. Ez divat nyugaton, hogy egy-egy híres szerző legújabb könyve alapján alakulnak ilyen olvasó klubok, ahol egy pár ember elolvassa a könyvet, és akkor beszélgetnek az író által előtérbe helyezett témákról, megbeszélik azokat, és most már az is divat ebben a jólét kereszténységben, hogy egy-egy alkalomra meg is hívják a szerzőt, aki persze ezért nem kevés díjat kér, hogy elmenjen egy ilyen író-olvasó találkozóra, és beszélgessenek vele az ő könyvéről. És ahogy ezt olvastam, és ezt megjegyzi a csendességnek a szerzője is, hogy milyen jó, hogy nekünk nincs erre szükségünk. Nekünk nincs erre szükségünk, hogy meghívjuk a szerzőt, és még fizessünk is érte sok pénzt, mert nekünk itt van a Biblia. És a Bibliának a szerzőjét, a hatalmas Istent, aki lélek, aki testé is lett, és emberként közöttünk járt Jézusban, azt segítségül hívhatjuk imádságban, és megelevenedik az Isten igéje, a szó, a Biblia, és szól hozzád a te imádságodban és bőjtödben. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk megtartó Istenünk ismeretében. A kegyelem szó írja körül legjobban Isten szeretetét, Isten szeretetének a mélységét irántunk. Mert ugye ez jött elő még az ószövetségi igében is, hogy bár az Úr haragvó Isten, aki nem nézi el, és haragszik népe bűnei miatt, mennyivel inkább szomorú lehet, amikor az ő népe, a hívő emberek bűneikben élnek, vagy vakságban élnek, szomorú lehet, de ő irgalmas is. És még hogyha haragszik is, akkor is mondja, hogy de azért te térjél meg. Itt a kegyelemnek az ideje. A kegyelem írja körül legjobban Isten szeretetét. Mert aki hiával találtatott, aki bűnös, annak nincs más lehetősége, hogy újat kezdjen, csak ha kegyelmet kap. És ezt a kegyelmet, ahogy olvastuk is, amíg tart ez a típusú föld, amíg el nem jön az utolsó ítélet, addig ez a kegyelem tart, és használt ki ezt az időt, hogy minél előbb a kegyelem király trónjához jöjjél, Jézus Krisztushoz. Mert ő mindenkit és mindenféle embert vár az ő országába. Ugye a filippieknek a bőkezűségét emelte ki Pál. És olyan csodálatos az, hogy a filippi gyülekezet az nem egy tradicionális gyülekezet volt, hanem mindenféle emberből alakult egy kis házi csoportként. Ugye először volt Lídia, a kereskedő asszony, aki megtért. Aztán csatlakozott egy hívő zsidó a házi csoporthoz. Aztán egy római megtért börtönőr. Végül egy görög rabszolgalány. És még nem tudni, hogy miféle, meg milyen származású ember. És ezek, akiket lehet, hogy a nagy hívők gyülekezete lenézett volna, vagy le is nézett a kezdetekben, hogy micsoda szedetvedett banda ez a házi csoport, ilyet még nem is láttunk. Lehet, hogy ott a helyi szigorú hívők között még mondtak is ilyeneket rájuk, és mégis az Isten kegyelme és szeretete ő rajtuk látszott meg leginkább, és az ő bőkezűségükben áradt ki mások felé ez a kegyelem. És ezt mondja Pál végül megdicsérve őket, és az lehet, ami bőti igénk is, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, tiéteket is. Az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban, a dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Legyen ilyen bőjtünk. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy te végtelenül bőséges vagy a kegyelemben. Hogy nagyvonalúan adod a te kegyelmedet még búsulásodban, szomorú megszomorodásodban és haragodban is. Jövünk tehát mi is bűnbánatba eléd, és mondjuk, hogy jogos, Urunk, ha haragszol. De Urunk, nekünk nincs más lehetőségünk, csak az, egyetlen egy reményünk, hogy jöhetünk a kegyelem királyi trónjához hozzád, és kérjük a te bocsánatodat Jézusért, aki önmagát adta értünk, aki így szeretett bennünket. Urunk, így talán azok a bűneink fájnak leginkább nekünk, amit visszaélésből tettünk. Hogy visszaéltünk a te hosszú tűréseddel, te kegyelmeddel és szereteteddel, és nem akartuk a Krisztus erejét, nem akartunk élni a Krisztus erejével, hanem visszafordultunk a saját megoldásainkhoz, a saját vigasztalás forrásainkhoz. Pedig az apostol is azt mondta, hogy mindenre van ereje Krisztusban. Urunk, bocsáss meg, amikor nem fordultunk hozzád, és nem kértük a Krisztus erejét, és a saját megoldásainkat, utainkat választottuk. És ennek még nagyobb lelki nyomorúság lett a következménye, még inkább megkeményedett a szívünk, még inkább kilátástalannak láttuk a helyzetünket. Sokszor egészen odáig, hogy biztos te is az annyira haragszol már, hogy nem is jöhetünk hozzád. Urunk, köszönjük, hogy jöhettünk hozzád. Köszönjük, hogy a fenyegető proféciában, profétai szóban is a te kegyelmed, a te szereteted mélységét láthattuk meg, hogy te hívsz bennünket, hogy jöjjünk hozzád bűnbánatban, jöjjünk hozzád, hogy megújítsd a mi életünket, és köszönjük, hogy ez lehetséges. Sőt, még ennél többet is adsz, mert te azt mondtad, hogy be tudod tölteni minden szükségünket a te kegyelmednek gazdagsága szerint a Krisztus Jézusban. Urunk, amit kaptunk, hadd tudjuk megosztani másokkal is, hogy mindenkinek jusson, sőt, még maradni is fog. Sőt, még amit adtunk is, azt mondtad, hogy kamatozik az a mi javunkra. Urunk, add tehát, hogy másképp éljünk. Add, hogy ez az a 40 nap változást hozhasson az életünkbe. És imádkozunk a jövő vasárnapi úrvacsoráért is, hogy te rád vágyakozva, szomjazva veled találkozhassunk, hogy a te erőd lakhasson bennünk, Krisztus. Ezt add meg nekünk, hogy a Krisztus ereje lakozhassék bennünk. Hallgass meg bennünket, vigasztald gyászolóinkat, hiszen ez az erő támasztott fel téged, Jézus, a halálból. Ez tud meggyógyítani gyászoló szíveket, a te föltámadásod. Ez tud gyógyítani betegeket közöttünk. Urunk, add, hogy ne adja föl senki az életet, hanem célt és értelmet találjon te benned, és ehhez lehessünk mi is segítők, akik oda segítünk másokat hozzád. Add, hogy lássunk, add, hogy gyógyuljunk meg ebből a fajta vakságunkból is, add, hogy észrevegyük, hogy milyen nyomorúságban kell szükséget vállalnunk most, kinek a nyomorúságában, és hogy meglássuk és átvegyük azt, amit te készítettél nekünk, Jézus, mert az nem más, mint áldás. Hiszen azt mondtad, hogy arra hivattunk mindannyian, hogy áldást örököljünk. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, add ezt meg nekünk, Istenünk, Jézusért kérünk. Vigasztalj bennünket. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mivel ti tudjátok mindezeket, ne engedjétek, hogy becsapjanak benneteket az elvetemültek, hanem sokkal inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen.